Nos, akkor egy kicsit az építőiparról, hát az nincs jó bőrben, ugye itt a GDP, rossz GDP számokból is kiderült, hogy az építőipari teljesítmény az egyelőre mondhatni ilyen szépen visszafogott, de hogy miért, mi történik, hol a gödör alja, egy csomó minden megbeszélni valónk van, ezért tárcsáztuk Kolyi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Halló, halló!
Bocsánat. Jó reggelt,
igen, kívánom. Most már halljuk, igen. Nos, a számok mit mutatnak, mekkora mértékű a visszaesés, és hogyan áll most az építőipar, mit lehet elmondani így röviden a helyzetről?
Rendszeresen az előző évhez szoktuk mérni, és az előző év hasonló időszakához az építőipar teljesítményét. Így az első negyed év végén 9,2%-kal kisebb a teljesítés az építőiparnak, természetesen összehasonlítható árakon. És a másik fontos mutató az, hogy milyen a rendelés állomány, és jelenleg 27%-kal kisebb, közel 28%-kal kisebb az építőipar rendelés állománya, mint múlt évben a március végén volt. És ez például azért egy fontos szám, mert átlagosan egy másfél éves egy építésnek a átfutási ideje, és ebből tudunk arra következtetni, hogy egy másfél év múlva mire lehet számítani.
És mire számítunk?
Hát arra számítunk, hogy ez az év is, meg a jövő év is nehéz éve lesz az építőiparnak. Kérdés, hogy az év második felétől a megrendelési piac megmozdul-e, tehát borzasztóan fontos lenne, hogy az uniós pénzek megérkezzenek, mert azoknak legalább 50%-a építés közben kerülne elköltésre. Fontos lenne, hogy a lakosság kapjon valamilyen finanszírozási támogatást, hogy kedvezőbb kamatkörnyezetet ahhoz, hogy a felújításokat vagy az építéseket el tudja végezni, és hát arra is számítanánk, hogy a külföldi befektetőknél, amikor állami támogatást kapnak, a tárgyalások során jobban el lehetne azt érni, hogy hazai építési termékek vagy kapacitás, mérnöki szolgáltatás kerüljön igénybevételre.
Lehet, hogy egy állnaív kérdés, de a 27% környéki visszaesés az ahhoz képest, hogy mennyire túlfűtött volt az elmúlt években az építőipar, nem tűnik olyan vészesen durvának. Tehát, hogyha mondjuk belegondolunk abba, hogy 2008 után milyen gyászos időszak következett évekre, akkor az a kérdés, hogy ehhez képest ez egy szabályozott lehűlése az építőiparnak, vagy egy drámai fordulat? Tehát hogyan, mi ez van közelebb?
Inkább a drámai fordulathoz van közel, mert hogyha egy építési vállalkozónak azt kell megélni, és hozzászokott, hogy évről évre 10-15%-kal növelte a kapacitását, aztán egy következő évben pedig 20-25%-tel kevesebb lesz neki, ezt a kettőt összeadjuk, ez több mint 30-40% körüli munkalehetőség, és ekkora ugrálását a piacnak csak azok tudják követni, akiknek az elmúlt évekből vannak komoly tartalékai. Tehát nálunk például a legnagyobb költség az összes költségen belül kb. 50% az élő munka költsége, miközben a szakmunkást meg a mérnököt mindenki szeretné megtartani és megfizetni. Valószínűleg ilyen mértékű munkacsökkenés mellett a segédmunkások egy részére nem igen lesz szükség. Tehát az építőipar nem egyszerűen csak arról szól, hogy 4000 féle terméket beépítünk és azt kérjük az építőanyaggyártóktól, hanem arról is szól, hogy 400 000 embert tudunk-e tovább foglalkoztatni, vagy nem.
Lehetett erre számítani, vagy ilyen mértékben lehetett erre számítani, vagy hogyan készülnek a ciklikusságra, mert azért nyilván ebben mindig is volt, és mindig is lesz egy ciklikusság.
Igen, az építőiparra sajnos jellemző egy ciklikus megrendelési piaci környezet. Tudtuk, hogy lesz ciklikusság, mert két évvel ezelőtt egy uniós pénzügyi ciklus kezdődött, ugye, és tudtuk azt, hogy az uniós források majd később fognak jönni, de a korábbi pénzügyi ciklusból áthúzódó munkák ezt ugye kiszokták egyenlíteni, de az, hogy több mint két évet kell ezekre a forrásokra várni, ez különösen az út, vasút, infrastruktúra, tehát a mélyépítéssel foglalkozó alágazatban lévő cégek nagyon megviseli, tehát őnáluk több mint 40%-kal kisebb a rendelés állomány, és már a múlt év közepétől folyamatosan csökkent.
Meg hát nyilván az inflációra is lehetett készülni, hiszen az már az orosz-ukrán háború előtt elkezdett fölkúszni, de sokkal lassabb ütemben, és egyáltalán nem lehetett arra gondolni, hogy ez majd ilyen 20 fölötti értéket fog elérni, gondolom.
Pontosan, tehát ilyen mértékű inflációra ebben az országban senki sem készült. És az építőipar 48%-os nagyságrendben importtermékeket használ föl. Tehát másrészt az, hogy a forint hogy gyengül el, vagy hogy erősödik, az egyik pillanatról a másikra meg tudja drágítani a munkákat. Nagyon sok cégnek például az állami beruházások területén komoly problémája, hogy ahhoz, hogy az állami munkákat be lehessen fejezni, körülbelül 800 milliárd forint hiányzik. Ez egy rémesen nagy összeg, és nehéz helyzetbe hozza a cégeket. Most mindez, amiről beszélek, legkevésbé Budapesten a lakosság érzékeli még, mert itt van a legtöbb munka, itt kell a legtöbb szakember villanyszereléshez, épületgépészethez, és úgy így van az agglomerációs övezet és a Balaton térsége is, de hogyha az ország más pontjaira elmegyünk, akkor ott bizony már az építőiparosoknak nagyon megcsappant a munkája, és nyilvánvalóan a lakosság borzasztóan kivár, várja azt, hát hogy hát ugye a magas árak miatt, de hát ugye volt olyan is, amikor 35%-os infláció volt itt a 2000-es évek előtt, és az építőipar és a lakás ugye akkor is ment, mert a finanszírozási háttér meg volt oldva. De itt azért 5% körül van véleményünk és tapasztalatunk szerint az a kamati láb értékhatár vagy lélektani határ, ami fölött a lakosság nem szívesen vesz föl hitelt ilyen nagy értékű munkák elvégzésére, megtakarítása pedig nem elegendő.
Hát igen, ugye bocsánat, a hitel, tehát a piaci finanszírozás is magas önmagába véve, és ugye a másik oldalon ott a bizonytalanság, hogy hogy fogja fizetni a törlesztőjét ilyen inflációs környezetben, amikor a jövedelme nem nő olyan ütemben, mint az árak, illetve hát most már talán jön valami lassulás, de ugye ez két oldalról is egy bizonytalanságot hoz, értelmszerűen elhalasztja az ő legnagyobb beruházását, a lakásvásárlást.
Igen, ez pontosan így van. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hát akinek van bármicske forrása, most már nem úgy gondolkodik, mint 3 évvel ezelőtt, hogy nem éri meg a lakásomat felújítani, mert nem térül meg, mondták különösen az 50 fölötti lakástulajdonosok, most szívesen költenének, csak most nem elég a pénzük, mert azért a legnagyobb rezsicsökkentés mégiscsak az, hogy energetikai megtakarítást, célzó felújítást csinálok a lakásomon. Ezért is mondja az EVOSZ, és reméljük, hogy itt május végén, július elején a kormány meglépi, hogy megint csak kellenének támogatások. Tehát 1 plusz 1 forintot mondunk, hogy 50%-os támogatást kapjon kifejezetten energiamegtakarítás célzó felújításra állampolgár, függetlenül attól, hogy van-e 2-3 gyereke vagy nincs. Abba bízunk, hogy ezen a területen lesz előrelépés, mert a csoknak és más korábbi lehetőségeknek az ilyen jellegű ügyei jelenleg ugye nem működnek, a múlt év végén kifutottak, és lehetne a lakosságot ösztönözni, hogy az 1 forintjához kap még egyet, hogyha ilyen irányban elmozdul.
De azért az árak jelentős emelkedéséhez pont ezek az ösztönzők az előző években, hogy mondjam, elég jelentősen hozzájárultak. Tehát most, hogyha felhasználói vagy lakossági szemmel nézzük a dolgot, akkor, ahogy egyébként sokan írják is itt közben a hallgatók részéről, mégiscsak kialakul egy olyan benyomás, hogy egy túlfűtött építőipari helyzetben azért sokszor szembesültünk azzal a felhasználói oldalon, hogy elég kicsi az alkupozíciónk, és ez azért némi frusztrációhoz
vezetett.
Igen,
tehát a kereslet oldali árnyomás az mindenképpen látható volt a iparákban, nem?
Osztom a véleményüket, ugye itt nem is ez a vita tárgya, hanem a mérleghinta, hogy egyszer lent, egyszer fönt, és mennyire engedjük le a mérleghinta ülőkéjét, hogy a földre dobbantunk, és az mindenkit megráz. Tehát amikor ennyire szétnyílik az olló a kereslet és a kínálat között, az valójában senkinek sem jó, és az építőiparban elsősorban nem a magas kereslet volt az, amelyik az árakat hajtotta fölfele, hanem az, amiről az előbb beszéltünk, hogy importigényesek vagyunk, a forint pedig azért az elmúlt 3-4 évben durván elgyengült, és mérhetetlenül megdrágította nekünk is, meg a megrendelőnek is. Tehát a kivitelezőnek, hogy is mondjam, csak az az érdeke, hogy legyen munka, legyen fizetőképes kereslet, de talán az a jó hírem lehet, hogy ebben a helyzetben látjuk azt, hogy a piac nem fogadja már el az építési termék és kereskedők vonaláról azt az áremelkedést, amit még a múlt év után, az ez év elején is próbáltak meglépni. Véleményem szerint itt ilyen havi építőanyag ár akciókkal fogunk találkozni. Az építőiparban pedig valóban egy erősebb verseny kezd kialakulni. A közepes és nagy munkáknál ez már érződik, és ahogy mondtam, legkésőbb a lakosság fogja érezni, mert ugye ráadásul nála elsősorban szakiparosokra van szükség.
Világos. Jó, hát ezzel a kis jó hírrel akkor ez végszónak jó is, de hát ugye itt jó lenne, hogyha az EU-s források érkeznének, a kamatok lejjebb mennének, az rendezné igazán a helyzetet. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettük. Szép napot és jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Minden jót. Koi Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk az építőipar helyzetéről. Van még üzenet, amit megosztunk, vagy megyünk?
Hát, hogy mondjam, fornak az indulatok. Aha. Nyilván. Tehát aki az előző években, előző 2-3 évben bármit is csinált, mint lakossági felhasználó, vagy vállalkozó, én is tapasztaltam céges szinten, hát ez nem volt egy egyszerű menet.